Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam egy szép fiatal lány, Bern Andrea. Nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy Horthy Miklósné 1944-45-ben írt naplóját történelmi hűséggel feldolgozta, és a nagy közönség számára is érdekes olvasmánnyá formálta. Szeretettel üdvözöllek!
Szeretettel üdvözlök én is mindenkit.
Ez a könyv, amelyet a jelen adásunkban szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, nem csak a napló szövegét tartalmazza, hanem történelmi utalásokat, fényképeket, névjegyzékeket is. Én szeretnék idézni a könyv előszobából, mert ennek a könyvnek az előszobát Horthy István, Horthy Miklósné unokája írta, és ebben az előszobában ezt írja. Édesanyám levelek, iratok és fényképek hatalmas gyűjteményét hagyta hátra. Időhűján képtelen voltam feldolgozni az anyagot, eszembe jutott azonban egy fiatal történész, Bern Andrea, akivel néhány évvel korábban találkoztam, mivel disszertációja témájául édesapám életét választotta. Eddig szól az idézet. Amikor ezt a könyvet a kezembe vettem és elolvastam az előszót, akkor elhatároztam, hogy én ezt a Bern Andreát meg fogom ismerni, és hát úgy alakult, hogy találkoztunk személyesen, és most itt ül velem szemben. Kíváncsi voltam arra, hogy vajon egy fiatal lányt mindít arra, hogy történész legyen. Egyáltalán mesélj magadról egy kicsit, mielőtt a könyvet bemutatnánk.
Én azt hiszem, hogy ez nagyon régi gyökerekhez nyúlik vissza jóval-jóval korábban a pályaválasztási döntéshelyzetem előtt. 4 éves voltam, amikor egykel évén édesapám megtanított olvasni. Nagyon lelkesek voltak, hogy az egyszem gyereküknek a fejébe mindent beleplántáljanak, amit csak bele lehet. És ugyanez az év volt az, amikor bárányhimlős lettem ennek az évnek a telén, ami azt jelentette, hogy több mint másfél hétig ágyhoz voltam kötve. És ez volt az a kivételes hét, amikor reggeltől estig mesét olvastak nekem, hogy ne a betegséggel legyek elfoglalva. Meséket, majd aztán az egri csillagokat. Csak hogy az első fejezet vége után felgyógyultam, és az olvasásnak itt vége lett, és próbáltam édesapámtól kikövetelni a történetnek a folytatását, mert érdekelt, hogy mi lesz azzal a kisfiúval, meg a kislányal, akik fürdenek a patakba, és akkor mondta nekem, hogy figyelj, azt majd megtudod, hogyha végigolvasod. Úgyhogy muszáj volt végigolvastam az egri csillagokat 4,5 évesen, és szerintem valahonnan innen indult az én történelmi érdeklődésem. Hiszem, hogy ez a legőszintébb válasz erre a kérdésre, hogy honnan indult az, hogy történész leszek.
Tehát akkor 4,5 éves korodban ért egy ilyen hatás, de aztán hogyan tovább? Ugye úgy mesélted nekem korábban, hogy Kecskeméten születtél, ott is érettségiztél, és utána kerültél föl Pestre az ELTE-re, ugye? És akkor már érettség után tudatos volt a választás, hogy történész legyél?
Igazságtalan voltam az előbb. Alapvetően a történet úgy folytatódott, hogy a Kecskeméti Református Gimnáziumba kerültem, és Sárközi István tanár úr volt a történelem tanárom. Az ELTE-n ez a név azt jelenti, hogy egy ember, aki Kecskeméten későbbi történész generációkat irányított történelem szakra, és erre én is csak 10 évvel később jöttem rá, amikor akkor már kollégákkal beszélgettünk, és kiderült, hogy mindannyiunkat Sárközi tanár úrnak az órái indítottak el a történelem szak felé. Igen, volt egy nagyon meghatározó tanáregyéniség az életemben, aki efelé a pálya felé indított az óráival.
A beszélgetésünket hamarosan folytatjuk azzal a kérdéssel, hogy miért választja egy fiatal történész hallgató Horthy István kormányzó helyettes, Horthy Miklós fia életútját a disszertációja témájául. Kérem, maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Bern Andreával, aki fiatal történészként a disszertációja témájául Horthy István kormányzó helyettes életének feldolgozását választotta. Miért Horthy István? Az ember vagy a korszak érdekelt inkább? Esetleg mind a kettő?
Alapvetően egyetemi éveim alatt egészen más korszakkal szerettem volna foglalkozni, és már a szakdolgozatomnak a témája is, a címe is megvolt. Koraújkori Erdély történetét kutattam, és a Bethlen Gábori külpolitikát, amikor a kezembe kaptam édesanyám Gyula Ilonának az emlékiratát. és nem tudott nyugodni hagyni a Horthy Istvánnak a karaktere, aki egy számomra egy kicsit talán túl mesebeli hercegnek megfestett karakter volt, és így egész ezt egyszerűen azt éreztem, hogy akarom mögötte ismerni az embert. Én szeretném tudni, hogy ez az ember ki volt, és gyakorlatilag abban a pillanatban dőlt el, hogy én nem kutatom tovább a koraújkori Erdélyt, hanem erről fogom írni a szakdolgozatomat. Alapvetően én azzal foglalkoztam a disszertációm során, hogy mennyiben játszott politikai szerepet abban az időszakban, amikor neki nem volt politikai szerepe, nem volt hivatalos politikai szerepe a magyar közéletben. Így egyrészt azzal foglalkoztam, hogy a kormányzó helyettesi kérdés az mióta képezte részét a magyar felső vezetés jövőbeli terveinek, illetve azzal, hogy milyen közvetítő szerepeket vállalt ez az ember különböző magyar politikai közszereplők és az édesapja között. És az az érdekes, hogy ahogy beléptünk a második világháborúba, ő alapvetően amiatt az egy év miatt, amit Amerikában töltött, és amit a Fordgyárban megtapasztalt, ő azok közé tartozott, akik a legelső pillanatban azt mondták, hogy az angolszász világgal szemben nem lehet megnyerni a világháborút. Ugye több mint egy éve eltelt, mire mind az édesapja, mind a politikai vezetés szintén ugyanerre az álláspontra jutott gyakorlatilag a Doni áttörés után, 42-43 telén, amikor egyértelmű volt, hogy mi ezt éppen már nem fogjuk túlélni, és minden erővel arra kell törekedni, hogy a lehető legnagyobb részét megtartsuk a magyar hadseregnek. Visszatérve 42 elejére, amikor itt kormányzó helyettesé választották, akkor már bent voltunk a világháborúban. És eléggé úgy tűnt, hogy ő ezt a pozíciót azért vállalta, hogy egy eljövendő angol szászokkal folytatott béketárgyalás esetén közvetítő szerepet vállalhasson. Ez alapvetően egy naív elképzelés volt. Minden esetre ez volt az oka, amiért ő ezt vállalta.
A beszélgetésünket hamarosan folytatjuk Horthy Miklósné 1944-45-ben írt naplójából készült könyv bemutatásával, amelyet beszélgető társam Bern Andrea történész dolgozott fel történelmi hűséggel. Kérem, maradjanak velünk. A beszélgetésünket hamarosan folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Bern Andrea történésszel, akivel az előző részben Horthy István kormányzóhelyettes életéről beszélgettünk, illetve mesélt nekünk, mert a disszertációja témájául választotta a kormányzóhelyettes életét és szerepét. De mivel ugye ennek a beszélgetésnek a témája az ő édesanyjának, Horthy Miklósnének a naplójának a bemutatása volt, amelyet Andrea dolgozott fel, ezért visszatérünk ehhez a témához. A könyvhöz, amelyet 1944-45-ben írt napló alapján készítettél, egy útmutatót írtál, amelynek az a címe, hogy a napló a korszak kutatójának szemével. Azon kívül, hogy a napló keletkezésének történelmi hűséggel való bemutatását magadra vállaltad, én kiéreztem ebből azt, hogy egy nagyon mélységes szeretet és tisztelet is kialakult benned a napló írója iránt, és nagyon kedves mondattal zárod ezt a fejezetet, azt írod, hogy a 70 éves papírlapokból áradó parfümillatot a nyomtatott kiadvány sajnos nem közvetíti. Jól gondolom, hogy különleges kapcsolat alakult ki közted és a napló írója között?
Nyilvánvalóan, hogyha az ember éveket foglalkozik valakinek a legbelsőbb titkaival, akkor ez egy különleges kapcsolatot eredményez. Alapvetően olyan dolgokat tudtam meg erről az asszonyról, amiket rajtam kívül senki nem tudott. Gyakorlatilag bekerültem a legbelső szférájába, tulajdonképpen a megkérdezése nélkül, és megismertem egy olyan arcát, ami a kortársak számára nem volt ismert, vagy nem volt evidens. Ugye ő a korszaknak egy emblematikus arca volt, a köré szervezett sajtó szívesen hangoztatta az ő anyai szerepét, mind a gyermekeinek az anyja, ami szimbolizálta azt, hogy ő az országnak az anyja is. Ez annyira túl sok volt néha, hogy az ember elfelejtette komolyan venni, vagy nehezen tudta komolyan venni, hogy ő a négy fal között otthon tényleg egy összetartó női szereplő volt. És ami ezt a naplót áthatja, akármit is gondol az ember Hortinak a politikai szerepéről. Az a meghitt szeretet, amit ez az asszony tudott teremteni otthon a négy fal között a családjának, függetlenül attól, hogy ezt a családot hogy hívták, a férjének és a gyerekeinek. És ugye hadifogságban játszódik ez a történet. A családot elviszik Németországba egy kastélyba, ott vannak összezárva öten hónapokig. Gyakorlatilag modern valóság sok élnek abból, hogy teremtenek egy ilyen helyzetet, ahol embereket zárnak össze egymással, és aztán követik a konfliktus helyzeteket, amik kialakulnak, és a nyilvánosság elé tárják őket. És az ember várná, hogy mikor pattannak itt ki a konfliktus helyzetek, hiszen egymást látják csak hónapokig, és így gyakorlatilag az utolsó oldalon is ugyanazzal a meghitt kedvességgel beszél a családjáról, mint a legelsőn. Ő egy 19. századi középnemes asszony volt, akit arra neveltek, hogy legyen jó családanya, és legyen egy ilyen központi tűzhely a családja számára, és ugyanaz maradt 1945-ben is, mint aki 1901-ben volt egy tiszántúli középnemes asszony, aki hozzáment Horthy Miklós tiszántúli középnemeshez.
És aztán az idők során főméltóságú asszony lett.
Ami az érdekes benne, hogy hiába került ő egy ország élére, ő gyakorlatilag ugyanaz az ember maradt, aki évtizedekkel korábban volt.
Igen, ez kiderül a naplóból is, tehát nagyon sok fénykép van ebben a könyvben, nagyon sok olyan dokumentum korabeli, de főleg engem a fényképek, hogy ő ugye főzött a családjára, hogyha volt miből, és a fényképek erről is ez sugárzik, ez az óvó szeretet, ez a nagyon meghitt hangulat. Most egy időre megszakítjuk a beszélgetésünket, de még folytatjuk, úgyhogy kérem, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Bern Andrea történésszel, akivel az előző részben Horthy Miklósné naplójáról beszéltünk, mivel hogy Andrea dolgozta föl ezt a naplót és szerkesztette könyvalakba. Ez a könyv Horthy Miklósné életének egy nagyon nehéz időszakát mutatja be, és Andrea az előző részben elmondta, hogy ennek ellenére a naplóból az derül ki, hogy Horthy Miklósné személyisége nem változott sem az évtizedek alatt, ami alatt középnemesből főméltóságú asszony lett, sem pedig az alatt a két év alatt, amíg német fogságban voltak. Ez a napló a Libri kiadó gondozásában jelent meg, és a könyv előszobában az unoka, Horthy István így emlékszik meg az édesanyja és nagyanyja kapcsolatáról. Nyilvánvaló, hogy a bensőséges szeretet élményét a Horthy családban tapasztalta meg először, és semmi kétség, hogy Magda mama lett anyja, édesanyja helyett, akinek is sosem volt. Jobban szerette őt a földön mindenki másnál. Ezt ő maga mondta nekem. Eddig szól az idézet, és ugye elhangzott benne, hogy Magda mama. Én azt szeretném kérdezni tőled, Andrea, hogy hogyan lett Horthy Miklósnéből Magda mama? És az egész család számára, vagy csak a menye számára?
Kizárólag egy ember számára volt Magda mama, és az Édesheim Gyulai Ilona. Őt a többi gyereke anyukának, édesanyukának hívta, a fiai nagy részt mamikának hívták a lányai. Ez a Magda mama, ez konkrétan a menye általi megszólítása volt, és ugye úgy vált híressé, hogy Édesheim Gyulai Ilona emlékirataiban ezen a néven említi az anyósát. És hát igen, ahogy ifjabb Horthy István is leírta, édesanyám Gyulai Ilona meglehetősen zűrös családi viszonyok közül érkezett. Nem volt egészen 3 éves, amikor az édesanyja, Pejasevics Gabriella elhagyta a családot és 3 kislányát, és újból férjhez ment. Ezután érkezett egy nevelőanyja, akit alapvetően szerettek a lányok, viszont nagyon szigorú volt, és távolságtartó volt. Szerették is, de nagyon féltek tőle. Ez a meghitt szeretet, amit egy intim anya-lánya kapcsolatban meg lehet élni, azt ezek a lányok nem élték meg, és a Horthy családba kerülve tapasztalta ezt meg először Édesheim Gyulai Ilona.
Napló feldolgozása során ugye éveket töltöttél vele, ahogy mondtad, és te is úgy érezted, hogy ilyen rendkívül szerethető ember Magda mama? Milyennek ismerted meg őt?
Én rendkívül nőies nőnek ismertem meg, a nőiességnek abban az értelmében, amit arra használunk, hogy egy nő otthont és melegséget tud teremteni maga körül. És ugyanez érezhető a naplónak a hiátusában, a naplónak a hallgatásaiban is. Szinte egyetlen egyszer sem ejt el politikai megjegyzést ebben a naplóban. Egy olyan felfokozott helyzetben, amikor nyilvánvalóan volt neki politikai véleménye. Annál is inkább, hiszen tudjuk a Vatai Antalnak, a kormányzó hadsegédjének az ugyanezt a korszakot lefedő naplójából, aki ott volt velük a fogságban, hogy ott minden este összeültek, és a férfiak politizáltak, és többek között Vatai Antal próbálta újra és újra átrágni magában az események láncolatát, ami a sikertelen kiugrási kísérlethez vezetett, és az asszonyok ott ültek körülöttük. Feltehetően véleményük is volt, hiszen sem Horthy Miklósné, sem Médelszem Gyula Ilona nem volt egy férfiak előtt csöndre kényszeríthető egyéniség, nekik általában megvolt a véleményük, és ezt el is mondták. Viszont ezekből az esti beszélgetésekből semmi nem jön át ebben a naplóban. Ugye tudjuk azt, hogy német fogságban voltak, és abban a pillanatban, ahogy a német fogság véget ért, megkezdődött Horthy Miklós amerikai fogsága, vizsgálati fogsága. Tehát mindig volt valaki, akit félteni lehetett a családból. A német fogság guk idején az egyetlen életben maradt fia ennek az asszonynak, szintén német fogságban volt, azt se tudták, hogy hol. Mindig volt valaki ebből a családból, akit félteni lehetett a kimondott szavak következményeitől, éppen ezért nem voltak kimondott szavak. Nem voltak leírt szavak, nem volt nyoma annak, hogy nekik politikai véleményük van. Vagy hogy mi az.
Mégis rendkívül érdekfeszítő és tanulságos olvasmány ez a napló, és úgy gondolom, sőt remélem, hogy mind a ketten így gondoljuk, hogy azoknak a hallgatóknak tudnánk ajánlani ezt az igényes kivitelű könyvet, akik szeretnének egy rendkívüli asszony gondolataiban olvasni, és közben korábban nem látható dokumentumokat és fényképeket megismerni. Én szeretnék ebből a könyvből, illetve az előszavából idézni még egy részt, amelyik úgy gondolom, hogy bemutatja, valamelyest megmutatja nekünk, hogy milyen is lehetett Horthy Miklósné. Az unoka szavai. Nagyanyám szeretetteljes, mások gondját milyen átérző ember volt. Eltérően optimista, az életnek mindig a napfényes oldalát néző nagyapámtól, nagyanyám sokszor aggódott és kételkedett. 3 gyerekét vesztette el az évtizedek folyamán, így néha nehéz volt az előtte álló eseményeknek nem a lehető legrosszabb végkimenetét sejtenie. Kedvessége, nagyvonalúsága azonban minduntalan megmutatkozott, különösen a nála szerencsétlenebb helyzetben lévők felé. Eddig szól az idézet, ahogy korábbi beszélgetésünk volt, úgy tudom, hogy tervezel még másik naplót is feldolgozni.
Igen, éppen jelen pillanatban szerkeztem Édesheim Gyulai Ilonának az 1942-46-os időszakot, tehát szinte a teljes második világháborút lefedő naplóját. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2017-ben ebből szintén a Libri kiadásában kiadvány lesz.
Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és úgy gondolom, hogy fogunk még beszélgetni, esetleg, ha lehetőség adódik rá, akkor arról a másik naplóról is. Ezt a naplót pedig továbbra is nagyon jó szívvel ajánlom önöknek, egy nagyon szép igényes kiadás, és Andrának pedig kívánok sok sikert az elkövetkezendőkbe, és köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm szépen.